Ki teremtette az eget és a földet. Ámen. Isten igéjét olvasom, a már részben felolvasott igéből, az első korintusi levél 6. verséből, a 19-20. vers, illetve a 7. részből a 8. verset. Tiszteletünk jelül fennállva hallgassuk. Így szól hozzánk Isten igéje. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom, jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Ámen. Foglaljatok helyet. Hát ha valaki figyelt a lekcióra, és amit Tünde olvasott fel, és most erre is, akkor lehet, hogy olyan gyanúsan hallgatta, hogy arról van-e most itt szó, amiről gondolja, hogy szó van. Hogy tényleg jól hallottuk, hogy itt most a szexről volt szó ezekben a felolvasott részekben? És hogyha jól hallottuk, akkor nem kéne felháborodnunk. Egyrészt azért, hogy templomban minek beszélünk ilyenről. Hogyha valaki emiatt egy picit felháborodik, akkor azt kérem, hogy próbálja félretenni a felháborodását, mert a templom nem az a hely, ahol a kis gettóba vonulhatunk, és vallásos dolgokról beszélhetünk, aminek nincs köze az élethez. Hanem a templom az a hely kell, hogy legyen, ahol azt nézzük meg, hogy az Isten igéje hogy vonatkozik a hétköznapjainkra. És bizony az Isten igéje beszél a szexualitásról, a hétköznapjaink mindenhol hallunk a szexualitásról, úgyhogy nem csak hogy lehet, hanem egyenesen kell a templomban beszélni erről. A másik kérdés, ami felvetődhet, hogy jó, de akkor miért pont én beszélek róla? Miért pont ez a fiatal kis pap, aki még csak nem is házas, miért akar ő nekünk itt papolni szó szerint a szexualitásról? Igen, biztos, hogy olyan nagy tekintélyem a saját magamtól nincsen, de egy lelkész sosem a maga tekintélyére alapozva hirdeti az igét. Hogyha eddig úgy hallgattátok bárkinek is az ige hirdetését itt, hogy azért, mert ő ilyen vagy olyan, vagy ezt meg azt átélte, akkor az nem annyira jó. Mindig az Isten igéje az az alap, amire támaszkodhatunk, és aztán erre jöhet még plusz tekintély, de az Isten igéje az, amit innen hirdethetünk. Úgyhogy én csak az Isten igéjének a tekintélyére fogok támaszkodni, és így szeretnék beszélni erről a témáról. Először arról szeretnék beszélni, hogy mi az, amit a szexualitásról Pál apostol a levegőben hallott, vagy a levegőben volt akkor, amikor írta ezt a levelet. Mi az, ami most a levegőben van, és aztán megnézzük, hogy mi az, amit a Biblia tanít a szexualitásról. Hát először is Pál, aki nagyon jól tudott figyelni a nagy szlogenekre, és az, hogy mi ment éppen az emberek között, mi volt divatos, itt idéz ilyen mondásokat, amik valószínűleg nagyon elterjedtek voltak. Például ez a mondás, hogy az eledel a gyomorért van, a gyomor meg az eledelért. Ezt valószínűleg ott mondogatták egymásnak, ez olyasmi volt, mint hogy egyszer élünk, meg meg kell ragadni a napot, meg ilyesmi. Ezt mondták a korintusiak is. Hogy tudjuk, hogy kik azok a korintusiak, ez egy görög város volt, és egy nagy város volt, olyasminak kell elképzelni, mint most körülbelül Budapest vagy New York, tehát egy ilyen nagyon nagy város. És ami a nagyvárosokkal szokott együtt járni, ott a szexuális szabadosság is sokkal nagyobb volt. Tehát ott mindenféle megtörtént, ez már ebből a levélből is kiderül egyébként, egészen vad dolgok is. És Pál apostol őket idézi, amit valószínűleg gyakran mondtak, hogyha valaki ilyen könnyelmű életet élt, és úgy nagyon lazán vette a szex kérdését, akkor ezt mondták úgy egymás között, hogy hát az eledel a gyomorért van, a gyomor meg az eledelért. Hogy kell ezt tehát érteni? Hát, hogy a szex az csak egy ilyen biológiai szükséglet. Hogy az ugyanúgy kell az embernek, mint hogy a gyomornak kell az eledel, és hát ez semmi több. Ez csak egyszerűen ki kell elégíteni, mint az éhséget is, és nem kell túl komolyan venni. Ez volt akkor a levegőben. És milyen érdekes, ugyanez van most is a levegőben. Ugye vannak ezek a filmcímek, hogy csak szex és más semmi, ugye az csak szex, az nem kell komolyan venni, ez csak úgy van. Sőt, a sorozatok amiket már itt egyszer kipredikáltam, szegényeket, és gyakran úgy állítják be, hogyha valaki egy-két hónapig nem él szexuális életet, az már teljesen abnormális. És körülbelül annyira nem lehet kibírni enélkül, mint ahogy étel nélkül nem lehet kibírni. Tehát látunk ugyanezt ezt a hozzáállást, hogy az eleddel a gyomorért van, a gyomor az eleddelért, kész, ez egy biológiai szükséglet, nem kell komolyan venni, és ki kell elégíteni bármi áron, mindegy kivel, mivel. Nem szeretnék kárörvendően beszélni erről, mert valami kétségbeesettséget árul el ez a hozzáállás. Azt árulja el, hogy az emberek tényleg éhesek valamire, és úgy érzik, hogy mindenre ez a gyógymód, mindenre ezt kell használni. Hadd idézzek a kedvenc együttesemtől, a Kispál és a Borsztól egy nagyon-nagyon velős részletet, ahol szerintem a mai nihilista ember tökéletesen jól leírja. Azt mondja, akiknek van, azoknak simán könnyű lehet gonosznak lenni, olmosat hánynak a tinik, aztán a pénzüket nézik, hogy mennyi, a moziban kitalálják, mi lesz, a szexel gyógyítják a semmit, és álmodoznak, hogy más a hibás, és felnéznek, és elkezdik, hogy nem fáj. Ez a mondat annyira megüti a fülemet, hogy a szexel gyógyítják a semmit. Úgy látom, hogy körülöttünk ez a világ kétségbeesetten keresi a gyógymódot a semmire. A belül érzett semmire, a magányosságra, hogy egyedül vagyok. Szokták mondani, modern ember magányossága. Mi a gyógymód? Hát szex. Akkor már biztos nem fogom egyedül érezni magam, ha minél több mindenkivel lefekszem. Vagy az értéktelenség semmije, én semmi vagyok. Mivel érhetném el? Különösen a nők hajlamosak erre, hogy csak akkor érezik magukat értékesnek, hogyha egy férfitól ezt megkapják. És azt mondja, hát szex, az a megoldás, akkor majd nem fogod magad értéktelennek érezni. És ott az értelmetlenségnek a semmije, hogy igazából az élet nem szól semmiről, hogy az élet teljesen üres, és nincs semmi célja, akkor miért éljünk? Hát, hogy legalább élvezzük akkor az életet. Semmi van, semmi uralkodik az életen, üresség van, de nem baj, legalább akkor szex, és akkor gyógyítjuk a semmit. Olyan, mintha már semmi másban nem hinnénk, csak a szexben. Nyilván most nem csak itt magunkra gondolok, hanem a nagy társadalomra, arra, ami a levegőben van. Az eleddel a gyomorért van, a gyomor meg az eleddelért, a szex az csak szex, de ezzel, mégis ezzel próbáljuk gyógyítani a semmit. És az a baj ezzel, hogy túl nagy elvárást teszünk a szexualitásra, és ezért óhatatlanul csalódás lesz a vége. Amint látjuk is, talán sose volt mindezzel a szabadossággal együtt, ami most a levegőben van, hogy mindent lehet mindenkinek mindenkivel, mégsem volt soha talán ilyen kiábrándult ez a világ, mint most. Azért, mert azt gondoljuk, hogy olyan dolgokat is meg tud gyógyítani a szex, amit nem tud meggyógyítani valójában. Persze vigyázni kell, hogy ne essünk a másik végletbe, mert azért ez is ott van a levegőben, és inkább a saját házunk táján, az egyházban, hogy azt mondjuk, hogy a szex az valami mocskos dolog, az teljesen el kell határolni magunkat tőle, úgy, mint amikor találnak a földből kifordul egy ilyen nagy rozsdás vasdarab, gyakran azt hiszik, hogy az egy bomba, és akkor rögtön hívni kell a tűzszerészeket, és minél távolabb maradni tőle. Sok keresztényben ezt a hozzáállást lehet észrevenni, hogy hú, ez egy ilyen bomba, ettől minél távolabb maradjunk, ne is beszéljünk róla, ne is gondoljunk rá, ne is semmi közünk ne legyen hozzá, mert ez veszélyes, ez piszkos, ez káros. Ez is ott volt a levegőben már Korintusban is a görögöknél. Ez egy görög gondolkodásmódot tükröz, ami arról szólt, és most is sokfelé lehet ezt hallani, hogy van az embernek a lelke, ami tiszta, ami csodálatos, ami bűntelen, ami a fény, és van az embernek a teste, ami bűnös, gonosz, romlandó, és az egyik jó, a másik rossz. Ezért minden, ami a testtel kapcsolatos, az elvetendő, megvetendő, és minden, ami a lélekkel kapcsolatos, az jó, és azt kell keresni. Úgy beszéltek a lélekről és a testről az ókori görögök, mint a test, mint ami a léleknek a börtön, és amikor meghalt valaki, akkor azt mondja, jaj, de jó, most kiszabadult a börtönből, és most megy, és most a tiszta lelke az repül az égbe. Ebben a mondakörben volt egy olyan monda is például, hogy Ádámot és Évát a sátán tanította meg a szexre. Hogy ez egyébként Isten nem is gondolt ilyenre, hogy amikor megteremtették, hogy ilyen kis disznóságokat fognak csinálni, de a sátán megjelent, és erre megtanította őket malaszkodni, és ez az egyik legnagyobb bűn, az egyik fő bűn. Ezt gondolták a görögök, gnosztikusoknak is nevezik ezeket, akik így gondolkodtak. És sajnos megint csak a saját házunk táján azt kell mondanom, hogy a kereszténység tovább éltette ezt a gondolatot a középkorban. Olyan mondák, mint például Szent Johanna legendája, aki állítólag a nász éjszakáján rábeszélte a férjét, hogy ne érintse őt, és onnantól kezdve egész életükben úgy voltak házasok, hogy egyáltalán nem érintették meg egymást. Hát ez óriási meggyőző erőről árulkodik, az biztos, de semmiképpen nem az Isten útja. És meg is láthatjuk, hogy mennyiféle neurózis, meg perverzió alakult ki abból, hogy ennyire elfojtotta az emberiség hosszú évszázadokon keresztül azt az ajándékot, amit Istentől kapott. És akkor hadd térjek rá erre valóban, hogy mit tanít a Biblia a szexualitásról. Hogyha nagyon röviden össze akarnám foglalni, így foglalja Pál is össze, hogy dicsőítsétek Isten testetekben. Erre van a szex, hogy dicsőítsétek Isten testetekben. És akkor vissza kell mennünk rögtön, hogy hogy érti Pál apostol ezt a test dolgot. Ő közel sem arról beszélt, hogy a test az rossz lenne, a lélek meg jó lenne. Egyáltalán nem ilyenről van szó. Hiszen a Biblia arról beszél már az első lapján, hogy Isten formálta meg a testet. És amikor megformálta, akkor azt mondta, hogy ez mind nagyon jó. Így formált meg bennünket, férfivá és nővé teremtett, és azt mondta, hogy ez nagyon jó, így ahogy van. És a nemeket azt a bűnbeesés előtt adta már Isten. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez akkor kezdődött, amikor bűnbeesett az ember. Nem, ez az Isten eredeti ajándéka volt, amit az embereknek adott. Tehát mivel testben teremtett minket, testet adott nekünk ő, ezért nem mondhatjuk a testre, hogy rossz. Másrészt azért nem mondhatjuk a testre, hogy rossz, mert Krisztus maga is testben jött el. Amikor megszületett Jézus, hát volt neki teste, volt neki kis keze, kis lába, voltak kis belső szervei, mindene volt, ami egy kisfiúnak van. És neki ez nem volt derogáló. Ő nem érezte úgy, hogy fúj, ez test, ez nekem nem kell. Ő méltóságra emelte a testet, mert testbe jött le közénk. Aztán azzal is méltóságra emelte a testet, hogy a testét adta oda értünk. Amikor a kereszten meghalt, arra emlékezünk majd az úrvacsorában is, hogy megtöretett a teste értünk. Kiontatott a vére értünk. Ha nem lett volna Krisztusnak teste, nem lett volna megváltás. Ez is nagy becsre emeli a testet. De nem csak ez, hanem az, hogy Krisztus, amikor feltámadt a halálból, ott hagyhatta volna a testét a sírban, mondhatta volna, hogy ja, ez most már nem kell, ez csak egy ilyen porhüvely volt, ez amúgy is fölösleges, csak itt a földi élethez szükséges. Milyen érdekes, hogy Krisztus testben támad föl. Nem hagyta ott a testét, hanem viszi magával a mennybe. Ma is testben van Krisztus, a mennyben. Nem tudjuk, persze nem olyan testben, mint a miénk, valami másfajta test, valami csodálatos test, de ez történt meg, és ezt is ígéri nekünk. Pál apostol is beszél erről, hogy nekünk Krisztus testben támad föl, itt azt mondja, és hogy minket is fel fog támasztani testben. Úgyhogy ne fújogjunk a testünkre, mert ez velünk fog maradni örökre. Nem ilyen formában, más lesz, de lesz testünk mindig. Végül pedig emlékezzünk arra, hogy mi vagyunk a Krisztus teste. Itt a földön. Van neki egy teste, egy mennyei teste az égben, de itt a földön az egyház, mi vagyunk az ő teste. Ha ő nem szégyelt bennünket a testének nevezni, akkor mi se szégyeljük magunkon, hogy test vagyunk. És ne legyünk lelkibbek, mint az Isten. Hogyha neki kellett, akkor nekünk miért nem kell? Ez az első dolog. Örüljünk a testünknek, örüljünk, hogy van testünk. Ez nem egy szennyes dolog, hanem az Isten ajándéka. És innen tovább lehet menni. Ha a testünk az Isten ajándéka, akkor a szexualitás az Isten ajándéka. Így olvassuk, és Pál apostol is idézi, de már az első lapokon ezt olvassuk, hogy megteremtette a férfit és a nőt, és ők lesznek ketten egy testé, úgyhogy többé nem két test, hanem egy. A szexualitásnak a hihetetlen ajándéka, ami a Bibliának már a legelső oldalain ott van, az, hogy a két ember egyé lehet, hogy megtalálhatjuk az egységet. Azt az egységet, amit nem csak a Biblia embere, hanem mindenki, minden monda kíván, és beszél róla. A görögöknél volt egy ilyen monda, hogy hajdanában, danában a férfi és a nő egy lény volt, de aztán valami az Istenek megirigyelték tőlük, hogy annyira boldogok, és szétválasztották őket, és azóta keresik az egységet egymással. Mindenki érzi ezt az egység hiányt. És az Isten arra adta a szexualitást, hogy akkor egy kicsit átéljük, hogy milyen is az, amikor egység van. Amikor nem csak fél ember vagyok, hanem egész ember vagyok. Hogy átéljük, milyen is az, amikor teljesen elfogadnak engem. Testestől, lelkestől. És átéljük, milyen az, amikor én át tudom adni magamat. Ez egy extatikus élmény. Hogy azt nem mondjam, vallásos élmény. Van, akinek már csak ennyiben látszik meg a vallása, de ezt veszi egyedül komolyan az életében a szexualitás. Mert ilyenkor megsejt valamit az egységből, megsejt valamit az Istenből. Azért szerettem volna ezeket elmondani, hogy lássatok, hogy Pál és a kereszténység nem hogy derogálja a szexualitást, és azt mondaná, hogy ez rossz, hanem éppen, hogy olyan magasra emelte, ahol azelőtt soha nem volt. Az Isten ajándékának nevezi, és azt mondja, hogy ez tükröz valamit az Istenből, ami ott két ember között lezajlik. Úgyhogy ez az első nagyon jó hír, hogy az, hogy dicsőítsétek Istent a testetekben, az azt jelenti, hogy amikor a házaspárok együtt vannak, és egymást szeretik a testükben, akkor ez az Isten dicsőítik. És ne szégyeljük ezt. És ennek örül az Úr. És mi is boldogan vehetjük ezt az ajándékot. Na de azért itt másról is beszél Pál apostol. Ugyanis sokat ír itt a paráznosságról, hát elsősorban arról, amikor valaki parázna nővel egyesül, de amúgy a paráznosságról is beszél. Mi is az a paráznosság? Ezt sok szó van erre a görögben, de az, amit itt használ, azt a szót fejezi ki, ami mindent lefed, ami a házasságon kívül történő szexet jelenti. És ez bizony eléggé felháborítóan hangzik. Különösen a mai világban. Hogy lehet ezt érteni, hogy a házasságon kívüli szex az paráznosság, és elvetendőnek mondja itt Pál. És óva int, hogy ezt kerüljük. Sőt, igazából a görög szóban az szerepel, hogy meneküljünk tőle. Mi itt a probléma? Hát megmagyarázza Pál apostol, hogy mi a probléma. Azt mondja, vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Itt nem csak a testről van szó. Megint egy olyan szót használ Pál apostol, lehetne azt a szót is használni, ami egyszerűen csak a fizikai testünket fejezi ki, de itt egy olyan szót használ, ami mást jelent, a szóma, az a szót használja. Ez pedig többet jelent, ez a személyiséget jelenti. Ez azt a személyiséget jelenti, ami meglátszik az emberen, ami kézzelfogható személyiség. Azt mondja tehát, hogy amikor valakivel szexuálisan egyesülünk, akkor a személyiségünk is egyesül. Kisebb vagy nagyobb mértékben. És ez azért van, mert a szex erre adatott, a teljes egyesülésre. Nem csak részleges egyesülésre. Ezért emeli olyan magasra Isten a szexualitást a házasságban. Mert azt mondja, hogy amikor házasságban történik, ez a következőt mondja a két ember egymásnak. Azt mondja, én testileg akarok egyesülni veled. De nem csak testileg, hanem szellemileg, lelkileg, érzelmileg. gazdaságilag, jogilag, minden szempontból akarok veled egyesülni. És ezáltal valami olyat élhetnek át, ami egyedülálló ebben a széttörölzett világban. Azonban, amikor ez házasságon kívül történik, akkor ezzel azt mondjuk, hogy én testileg akarok veled egyesülni, de a többi már nem kell, bocsánat. A többit már nem szeretném. És ez így már nem valódi önátadás, és nem valódi teljes elfogadás, hanem csak részleges, válogatós, egy karikatúrája annak az egységnek, amit az Isten szánt nekünk. Ugye a karikatúra is milyen? Olyan, hogy bizonyos részeket kiemel, bizonyos részeket meg egyáltalán nem mutat. A szexualitás ennek a nagy egységnek, hogyha a házasság nincs benne, egy karikatúrája, ami egyrészt kiemel, de a többit azt teljesen üresen hagyja. Nem is véletlen, hogy a statisztikák is mutatják, az emberek akkor élnek igazán boldog szexuális életet is, hogyha ez házasságban történik, mert ott van körülötte mindaz a biztonság, ami a teljes egységet adja. Sokkal boldogabb a szexuális életük azoknak, akik házasságban vannak. Ezt mutatják a felmérések. Na most pontosan tudom, hogy ez abszolút a közfelfogása ellentétes, amit innen mondok. És azt is tudom, hogy biztos vannak itt is olyanok, akik ez vonatkozhat, és úgy érzik, hogy ők is benne vannak egy ilyen kapcsolatban, és nem házasok. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem azért mondom ezt, hogy elítéljem azt, aki ilyenben van, vagy azért, hogy megszégyenüljön itt közöttünk. Csak azt szeretném mondani, hogy van még ennél több is. Hogy bátran bele lehetne lépni a teljes egyességbe. És hogyha már elkezdődött köztetek egy ilyen, akkor lépjetek tovább a teljes egységre, ami a házasságban jelenik csak meg. Vagy hogyha nem akartok egységet, akkor ne akarjatok egységet. De ezt el kell dönteni, mert ez a fél egység, ez inkább rombol, mint épít. Fél egység önmagában is egy paradox kifejezés, amit nem igazán lehet érteni. Ez az egyik dolog, ártunk vele egymásnak. A másik dolog pedig az, amit itt Pál apostol mond, kerüljétek a paráznaságot, szóval meneküljetek a paráznaságtól, mert minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Hogy érti ezt? Itt is megint a test, mint a személyiségről van szó. Arról beszél Pál apostol, hogyha te ilyen fél egységben tudod csak elképzelni az egyesülést. Hogyha így éled meg, akkor az Isten és az ember közötti egyesülést is csak így fogod érteni. A szexnek az lenne a feladata, hogy kiábrázolja az Isten jóságát felénk, és azt az egyesülést, azt az önátadást, amit nekünk megmutatott Krisztusban. Hogyha ez csak ilyen fél átadás, akkor hogyan fogod megérteni azt, hogy a Krisztus téged nem csak félig akar, meg nem csak egy részedet akarja, hanem teljes mindenedet akarja. És neked nem csak a testét adta oda, vagy az idejét, vagy a nem tudom micsodáját, hanem mindenét odaadta neked. Nem fogod tudni érteni, mert magad is csak fél egységben gondolkozol. És ezért az Isten magát is kevésbé fogod érteni. Ez a nagy baj a házasságon kívüli szexualitással. Jó, most beszéltünk a házasságban élőkről, beszéltünk azokról, akik kapcsolatban vannak, de nem házasságban. Hát akkor mi van az egyedülállókkal? Azokkal, akik nem élnek szexuális életet, és egyedül vannak. Nagyon érdekes, amit Pál csinál itt a korintusi levélben, mert először óriási magasra emeli a szexualitást, és azt mondja, hogy szinte egy Isten élmény az, hogyha tényleg a házasság egységében történik, és aztán utána egy pár verssel később azt mondja, amit fel is olvastam, hogy egyébként meg a nem házasok és az özvegyeknek pedig azt mondom, jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Tehát először fölemeli, hogy ez a legszuperebb dolog a világon, ennél jobb talán nincs is, de egyébként meg meg lehet lenni nélküle amúgy. Ezzel is valami olyat mond Pál, amit alig értünk a mai világban. Minden rendben? Jól tetszik lenni? Minden oké? Szerintem nem tetszenek átmenni a hivatalból? Le lehetne dőlni egy kicsit. Nyugodtan tessék oda fölfeküdni a padra, nem zavar senkit. Igen, ebben a nagy melegben ez gyakran előfordul, reméljük, hogy jobban lesz sokára. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy meg lehet-e nélkül is lenni. És fölvetődik bennünk a kérdés, tényleg ő maga is szexuális élet nélkül élt, csak úgy, mint Jézus Krisztus. Tehát úgy tűnik, hogy van valami, ami még ennél is nagyobb, és fölöslegessé is teheti, vagy elhomályosíthatja azt, amit két ember úgy a Földön leginkább egységben átélhet. Azért van ez, mert a szexualitás egy gyönyörű kép. Gyönyörű kép az egységről, az önátadásról és az elfogadásról. De akkor is csak kép. És mint kép, ehhez az igazihoz képest kevesebb. Így mondja Pál apostol, vagy nem tudjátok, hogy a testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma. Azt mondja, hogy a Szentlélek bennünk lakhat. Ővel átélhetjük azt az egységet, aminek csak árnyéka a szexualitás. Azt mondja, hogy olyan extatikus örömben lehet részünk az Istennél, amelynek csak silány utánzata volt a földi szex. És ezért van az is talán, amiről Jézus tanít egy helyen, hogy a mennyországban nem lesz szex. Miért nem lesz? Nem azért, mert malac dolog, meg nem való oda, hanem azért nem lesz, mert már nem lesz rá szükség, mert annyival jobb és nagyobb dolog lesz ott, hogy fölöslegessé válik. Valahogy úgy, mintha az embernek van egy rollerja, az nagyon jó, addig, amíg csak rollerja van, de hogyha kap egy Ferrarit, akkor már úgy érzi, hogy nincs szükség arra, hogy rollerrel járjon. Fölöslegessé válik. Az úrvacsora ennek az előíze lesz. Arra, hogy az Istennél majd ott, amikor színről színre látjuk, de már most ebben az életben is meggyógyulhat a bennünk levő semmi. Hogy meggyógyulhatunk a magányból. Mert a Szentlélek betölt bennünket, mint egy templomot. És nem csak azért, mert a Szentlélek betölt bennünket, hanem azért, mert ad testvéreket. Itt, ha körbenéztek, az Isten így szeret bennünket testileg egymáson keresztül. Testvérek által, akik lehet, hogy megveregetik a vállunkat, megölelnek bennünket. Aztán meggyógyítja a bennünk levő értéktelenség semmit. A Szentlélek az, aki meggyőz minket arról, hogy Krisztus értünk adta önmagát. És ezzel meggyőz minket arról, hogy nem lehetünk olyan haszontalanok és semmik, hogyha ő a testét és az egész lényét odaadta értünk. És ez az, a Szentlélek az, aki meggyőz minket arról, hogy nem értelmetlen az életünk. Mert hogyha az Isten temploma vagyunk, hogyha együtt a Krisztus teste vagyunk, akkor óriási feladatot kapunk. Akkor nem értelmetlen az életed, hiszen te a Krisztusnak a keze vagy, a Krisztusnak a lába vagy, a Krisztusnak a szeme vagy. És ha megtelsz a Szentlélekkel, akkor úgy fogod érezni, hogy van feladatod, és úgy funkcionálsz, amire vagy teremtve. Kicsit úgy, mint amikor valakinek elgémberedik egy végtagja, mert nem jól használta addig. És egyszer csak kinyújtja, és megtelik vérrel, megtelik élettel, bizsergetően ki tudja nyújtani a végtagjait. Ilyen az, amikor az ember megérti, hogy a Krisztusnak a teste, és elkezdi a Krisztus munkáját végezni a világban. Érzi, hogy most arra használják, amire való. És ezért van az, hogy a keresztény ember sokszor sose érzi magát olyan elevennek, mint amikor szolgálja az Istent. Mert érzi, hogy most a Krisztus teste vagyok, és a Szentlélek lakik bennem. Nem akarom leegyszerűsíteni a kérdést, és nem akarlak benneteket áltatni azzal, hogy ha valaki a Krisztushoz tér, akkor onnantól kezdve megszűnnek a szexuális vágyai, ilyenről szó sincs. De azért ki lehet bírni. Mint ahogy sokan kibírták ezt Pál apostollal és Jézussal az élen, és ma is vannak jó páran, akik így érzik. Mert úgy érzik, hogy a semmi már meggyógyult bennem. Azok a legnagyobb ürességek betömődtek. És ezért meg lehet lenni a szex nélkül is. Ezért mondja Pál apostol, hogy aki nem házas, hát úgy is maradhat. Végül is nem olyan nagyon számít ez már. Nem tudom, te hogy vagy itt, talán úgy vagy, mint aki házasság nélkül él szexuális életet, akkor hadd bátorítsalak arra, menjetek tovább, törekedjetek a nagyobb egységre. Nem azt próbálom mondani, hogy szakítsatok azonnal, de ha nem visz teljes egységre ez, akkor nem biztos, hogy sok értelme van. Lehet, hogy vagytok így úgy biztosan sokan, akik házasságban éltek és úgy éltek szexuális életet, gondoljatok erre az igére, dicsőítsétek a testetekben Istent. Fontos az, hogy milyen a szexuális életetek, mert az Isten örömét növeli bennetek, és az egységet, azt, amit ő szánt teremtésileg nekünk. És ha valaki úgy egyedülálló, mint én, akkor pedig bátorítom arra, hogy várhat erre a csodálatos egységre, amely a házasságban van, de ha úgy marad, azt is ki lehet bírni, az sem olyan nagyon szörnyű. Van már nekünk egy nagyobb dolgunk, a Krisztus és a Szentlélek, aki bennünk lakik. Tehát bárhogy is vagy itt, dicsőítsétek Istent a testetekben, hiszen erre való a testünk. Így legyen. Amen.